Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És hát természetesen ki mással, mint Katona Csaba történésszel elevenítjük fel a 145 évvel ezelőtt Magyarországon született média pápa Cézár nagy alakját. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Most nekem nincs hangom.
Most nekem van hangom.
Az is jó. Most jó. Meg mind a kettőnknek, gyanítom.
Mindenkinek van
hangja. Szia, jó. Így van. Nos, Pulitzer József, sokat hallunk róla, hogy az újságírók különösen szemeznek azzal a díjjal, amit róla neveztek el, és hát a érdekes módon a minőségi újságírás kapja, pedig ő azért nem azon nevelkedett, vagy nem azzal vált híressé.
Valóban, tehát maradjunk annyiban, hogy ő a bulvár újságírásnak volt a kiemelkedő figurája, megvan ennek a ő életébe az a szakasz, amikor úgymond sztárrá vált a újságíró a New York World révén. Ez nem feltétlenül volt egy etikus lapkiadás, már olyan értelemben nem, hogy természetesen itt a gátlástalanul közölték le a bulvár híreket, nem csak ő, hanem a riválisok is. Mindazonáltal a módszertan, a lapszerkesztés, a modern hozzáállás az valóban mintaértékű volt, tehát tulajdonképpen a modern sajtó, a tömegkommunikációnak egy nagyon fontos figurája, Pulitzer József, akinek egyébként eredetileg Pulitzer volt a neve, és Makón született 1847. április 10-én, innen ívelt a karrierje egészen New Yorkig, ami hát azért szépen mutatja, hogy nagyon nagy utat kellett neki bejárni a minden tekintetbe. És mit kell róla tudni? Hát mindenek előtt azt, hogy a származása az nem feltétlenül hordozta magában, hogy Amerikában csinál karriert. Egy zsidó terménykereskedőnek, Pulitzer Fülöpnek volt a fia Makón, és hát mivel az apnak próbálták őt nevelni, hát ez kudarcosnak nevezhető ez az élet útszakasz, mert végülis nem szentelték föl. És ebből a szegény sorsú családból sikerült Józsefnek a tehetsége révén kitörnie, ugye Amerikára azt szokták mondani, hogy self-made menek hazája, a korlátlan lehetőségek hazája. Ő jött is ezzel a lehetőséged, Amerikába is bonyolult út vezette. Mert középiskolát végzett, ez tény, meg kereskedelmi iskolát is végzett, de egyszer csak kitalálta azt,
az még itthon.
Nem volt a családban hagyománya.
Ugye, az még itthon, ugye?
De ő úgy gondolta, még itthon igen, hogy ő szerencsét próbál külföldön, és úgy ítélte meg, hogy erre a legjobb megoldás, hogy ő katonai pályára lép. Na most tekintettel arról, hogy a látása soha nem volt az igazi. A fizikai alkata se volt túlzottan erős. Ezért ez nem kecsegtetett sikerrel, megpróbálkozott először természetesen az osztrák hadsereggel. Mert hát az volt itthon. Mélynek próbálta volna meg. Nem vették föl ide, alkalmatlannak találták a katonaságra. Ezek után emelte a tétet rá szerintem nagyon jellemző módon az indiai brit hadsereg, illetve a francia hidegen légió vált a célja. Hát igen. Itt nem sikerült. Lássuk be, ez nem meglepetés. Viszont végül mégiscsak katonai pályára lépett, ugyanis az a helyzet, hogy volt egy olyan ország, ahol nagyon nagy szükség volt katonákra, és nem igazán volt módjuk válogatni. Ez pedig az Amerikai Egyesült Államoknak a hadserege volt, nevezetesen természetesen az északi államoké. Hamburgba az amerikai hadsereg gyakorlatilag szerződtette őt, mert hogy hát a polgárháborúban szükség volt katonákra. És komolyan is vette a dolgot, harcolt az északiak oldalán, ugye ez nem ennyire szokatlan, hogy magyar katonák harcoljanak a északi hadseregbe, hát 1848-49 számos emigránsa ott van, és a úgynevezett Lincoln lovas ezredbe harcolt, amivel tele volt ugye németekkel, meg részben magyarokkal. Úgyhogy tulajdonképpen 1865-ig, két évig harccal kereste a kenyerét, majd pedig úgy ítélte meg, hogy hát a hadseregben már nem lesz jövője, lévén véget ért a polgárháború, és Missouri államba, St. Louisban telepedett le, ahol aztán kettős karrier csinált, ebből az egyik tartósnak bizonyult, a másik kevésbé. Mi volt az, ami tartósnak bizonyult? Az, hogy szerkesztőként dolgozni kezdett a német nyelvű Westlicher Post nevű lapnál. Angolul ekkoriban kezdett komolyabban tanulni, franciául meg németül nagyon jól beszélt. Egyébként pedig akkoriban a beceneve az volt, hogy Joey the Jew vagy Joey the German. Tehát ugye Józsi a zsidó, vagy Józsi a német, ezen a két néven nevezték meg. Ugyanakkor azonban politikai karriert is csinált, csatlakozott a republikánus párthoz. és beválasztották képviselőnek Missouri államba. Ez nem volt egyszerű dolog, mert vitatták azt, hogy elég az életkora elégséges ehhez. Ugye 22 éves volt, tehát ott a nagykorúság, a helyi nagykorúság határán billegett, de ezzel együtt végső soron képviselővé vált, és itt már egy óriási botrány fűződött a nevéhez egy pár évvel később, ugyanis az történt, hogy volt egy, folyamatosan igyekezett föllépni a korrupció ellen, és hát ez nem mindenkinek tetszett. És volt egy Edward Augustin nevű kapitány, akivel pisztoly párbajba keveredett, vagy pontosabban nem is párbajba. 1870 elején vagyunk, a kapitány átkozott hazugnak, vagy valami hasonlónak nevezi Pulitzert, és fölkeresi őt a hotel szobájába, a Schmitz Hotel. Bemegy ide, és Pulitzer ott előveszi négy csüggű pisztolyt. Innen kezdődött őket nehéz rekonstruálni, hogy pontosan mi történt. Az biztos, hogy végső soron Pulitzer elsütötte a fegyverét, két lövést adott le. Az egyik a szárad a padlójába fúródott, a másik pedig összeroncsolta Augustin kapitány térdét. Maga Pulitzer pedig valamilyen módon fejsérülés szenvedett, de az nem lövéstől történt, hanem valószínűleg a verekedés hevébe. És a mai napig kérdéses az, hogy voltak itt, volt-e a kapitánynál fegyver, vagy nem. De minden esetre Pulitzernek a szangvinikusságát azt gondolom, hogy ez tökéletesen mutatja, és hogy még egy fordulatot vegyünk elő az életében, hát ő ugye az északi oldalon harcolt, akárhogy is nézzük. Ehhez képest, aki a felesége volt, az nem más, mint Jeffersonnak, az egyetlen déli elnöknek az unokahuga. Tehát így mond, a politikai határokat a szerelem az át tudta íve. Számos gyermek született egyébként ebből a házasságból. De hát Pulitzer József azért mégiscsak nem politikusként lett híres, ugyanis egy ponton túl szakította direkt politikával, viszont megvett gyorsan egymás utánban, minek utána kellő ügyességgel tőkészedett össze két St. Louis-i lapot, az egyik a Westliche Post volt, ez egy német nyelvű lap, a másik pedig a St. Louis Dispatch. És ezt a kettőt összeolvastotta St. Louis Post Dispatch néven.
A Csaba, bocsánat, a kezdőtőke az honnan jött? Tehát egy nagyon fiatal volt, ott volt a seregben.
Meg dolgozott újságíróként, de csak
nem. A válasz. A kérdés jó. A válasz, ugye azt szokták mondani, hogy a második milliót már össze lehet szedni, úgymond normálisan is.
Igen, igen.
A jó Isten tudja. Uh-huh. Ami biztos, hogy 1883-ban még mindig csak 36 éves Pulitzer, de már gazdag ember, és a pénzének a nagy részére már természetesen ezzel a St. Louis Post-Dispatch-el tesz szert, a nyugodtan mondhatjuk, hogy a populista, népszerűséghajhászó újságírással, de hogy a kezdőtőkére hogyan tett szert, dollár volt a egyik lapnál, a másiknál pedig közel annyi, ez egy nagyon jó kérdés.
Még egyszer, hány dollár volt? Pont megszakadtunk, úgyhogy...
Az egyik lapot 3000 dollárért vette, meg a másikat majdnem 3000 dollárért. Az nem kevés pénz.
Uh-huh. Igen, akkoriban.
Uh-huh. Akárhogy is nézzük, viszont valami hihetetlen módon meggazdagodott, mert amikor már megveszi a New York World-öt, amelyik folyamatos veszteséggel működik, és ugye túl akar lendülni St. Louis-n, akkor ezt már közel dollárért veszi meg, de ezt a pénzt viszont már a St. Louis Dispatch.
Mindig a lényeg, az összegek maradnak
le. Az összegnél szakadunk meg, igen.
350 ezer.
Ja, 350 ezer, okay, az már szép summa.
Uh-huh. Na most ugye, ez egy nagyon komoly szintlépés. Tehát 2x3000 felfelé kerekítve, vagy 350 ezer szintén kicsit felfelé kerekítve, az nem ugyanaz a szint, és ugye nem ugyanaz New York vezető tokolni, tulajdonolni, mint ugye St. Louis-ét. Egyébként a St. Louis-ból való távozásának is van egy nagyon sajátos vetülete, ugyanis az történt, kevéssel előtt, hogy New York áttette volna a székhelyét, hogy a főszerkesztője, mert hogy volt neki olyan, tehát ő ugye a laptulajdonos volt, szóval a főszerkesztője, vagy az egyik szerkesztője, az fogta magát, és egész egy John Cockerill-nek hívták ezt az úriembert, aki neki dolgozott, és ez egy Alonzo Slaybeck nevű ügyvédet egyszerűen agyonlőtt. És ugye ennek az árnyéka rávetült Pulitzerre is, akinek persze azonnal elővették a korábbi pisztolyos konfliktusát. Aha. És egyébek mellett ez ösztönözte őt arra, hogy távozzon New York irányába, mert hát így elég bután vette ki magát, hogy már megint egy ilyen botrányba keveredett bele.
Igen, hogy a szerkesztőség viszont tagjai ilyen lövöldözősök, ez nem vetetett jó fénykárt.
Igen, és ez a második bizonytalan történet ilyen fegyver. Itt nem ő használta a fegyvert, de egyértelműen az ő embere volt az, aki ezt csinálta. De tulajdonképpen ez jól sült el az ő életébe, mert ezzel meglépte azt, amit valószínűleg egyébként is tervezett, hogy bevegye New Yorkot. És hát ami ezt a New York World-ot illeti, amelyik ilyen folyamatosan veszteségeket produkált, na ezt a lapot nagyon-nagyon hamar New York legolvasottabb lapjává tette. Az más kérdés, hogy ez gyakorlatilag egy sajtóháborúba ment bele, mert hogy ott volt William Randolph Hearst, a New York Journal-nek a újságmágnása, és ez a két újság, ez valami hihetetlen háborút vívott azért, hogy megnyerje New York lakosságának egy. Magyarországit, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen egy rendkívül pozitív minőségi újságírás bontakozott ki. Igaz, hogy mégis a bulvárvonalon, de nagyon-nagyon figyelni kellett arról, hogy jó megszövegezett cikkek készüljenek el, profi újságírók írják, és gyakorlatilag ez a háború, ami a World meg a Journal között folyt, ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy mindkét újságnak a jövedelme folyamatosan nőtt, folyamatosan húzták egymás fölfelé, és végső soron idézőjelbe ezt a háborút Pulitzer megvette, és akkor mondunk egy újabb összeget, ugye lássuk a szintlépéseket, hogy a New York World palota, amelyik egy kiemelkedő épülete New Yorknak, ezt már 2,5 millió dollárból vásárolta meg. Remélem most lehetett hallania.
Lehetett, igen. Igen. És tényleg azt is, hogy milyen...
Megnézzük azt, hogy a
Hány év telt el a kettő között?
Hova tudott eljutni
mennyi idő telt el?
Diszpetcsap megveszi, addigra 1883-ban vagyunk az emlékezetem, 1883-ban vagyunk. Aha. Tehát akárhogy is nézzük, 44-ben született, nincs még 40 éves.
Pár év alatt.
És akkor, így van. Ugye, ha meggondoljuk, nem is volt neki igazából hosszú élete, tehát vegyük figyelembe, hogy 47-ben született. 47-ben született, és 11-ben halt meg. 64 éves, amikor meghal, 36 éves, amikor már kőgazdag Szent Louisba, és pár évvel később veszi meg a New Yorki újságot. Tehát nagyon-nagyon hamar, nagyon-nagyon gyors karriert csinált. Akárhogy is nézzük. És ebből a személyes ambíciója, a bizonyos értelemben vett gátlástalansága, az biztos, hogy hozzájárult, de azzal, amit ő meg tudott mutatni, az igazából tényleg arról szólt, hogy a modern világban, és ne felejtsük el, hogy itt lépték, hogy modernnek nevezünk Európába, az Amerikában jóval hamarabb köszön be, azt ő tökéletesen tudta végrehajtani, és például ilyen dolgokat csinált meg, hogy a reggeli kiadása, de megcsinálta az esti kiadását is. Aha. És ezzel egy lépés előre tudott szert tenni a vetélytársakkal szemben. Úgyhogy ilyen húzásokból tudott ő előrelépni, és akkor tegyük rögtön hozzá, hogy arra is volt példa, hogy hazajött Magyarországra, mert nem felejtette el, hogy honnan jött, tehát nem felejtette el a gyökereit, úgyhogy járt itthon, alapított újságíróiskolát, és például amikor Munkácsi Mihály Amerikába látogatott 1886-ban, akkor abban ő úgymond szerepet játszott, mert folyamatosan csinálta a reklámot Munkácsinak, tehát mint Magyarország kiemelkedő festőjének. Amikor pedig Magyarországon járt 1875-ben, akkor például a Császárfürdőbe látogatott el, vagy Temesvárra. Miért pont Temesvárra, ez egy nagyon jó kérdés, állítólag egy barátját látogatta meg, és rajta tartotta a szemét a New York-i magyarságon is, tehát igyekeztek ezekre természetesen őt meghívni. Ő pedig új módon igyekezett szponzorálni a New York-i magyarságnak a tevékenységét, hogy hát bizonyos összegeket mindig ott hagyott, és akkor segített úgymond a különféle céloknak a végrehajtásában azzal, hogy pénzt adott. Ja, és még említsük meg azt is, hogy állítólag kiválóan tudott sakkozni. Tehát egy elég beszélünk, és természetesen ugye a legfontosabb, ahonnan ma a nevét ismerik, az ugye a József Pulitzer díj, ami egy legrangosabb díj, akárhogy is nézzük. Tegyük rögtön hozzá, hogy van egy még egy Pulitzer emlékdíj, ezt 1988-ban Fábri Pál New Orleans üzletember alapította, de ez nem a bizonyos Pulitzer díj, hanem ez egy másik. És Makó főterén pedig szóbra áll. Azt gondolom, hogy okkal tisztelegnek az emléke előtt a makóiak, mint városok egyik legnagyobb szülötte előtt.
Uh-huh. És Makón talán iskola is viseli nevét, vagy elég sok minden.
Én azt hiszem, hogy sok minden. Tehát, ha lehet olyat mondani, hogy kicsit ilyen népmesei hős Pulitzer, ahogy is nézzük, mert a szegény fiú elindul Magyarországról, és úgymond tényleg nem véletlenül használtam azt a szelvédmen kifejezést, ugye, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tényleg, ahogy mondani szokták, megcsinálta magát, és ez a bizonyos Pulitzer díj, amit 1917 óta adnak ki, hát aminek ugye amit ugye róla neveztek el, az tényleg ma a világ egyik legrangosabb újságírói díja.
És ez tényleg úgy volt, hogy őt már kicsit zavarta is, hogy ennyire, tehát hogy nem volt annyira jó híre még a élete vége felé sem, már itt a bulvársztorik miatt meg mindig voltak apróbb botrányok, és hogy egy részéről szándékos volt, hogy ilyen minőségi újságírásra, ilyen újságíróiskolákra adjon pénzt Amerikában. És
tehát ha összegezni akarjuk Pulitzernek a tevékenységét, akkor azt kell mondani, hogy a szerkesztői kiadói profizmust a maximumra emelte, tehát vagy ahogy ma mondanák, kimaxolta. Ugyanakkor azonban ez valóban, ahogy már többször említettem, ez ötvöződött egyfajta gátlástalansággal. Uh-huh. Tehát itt a totális bulvárt minden további nélkül alkalmazta, csak és kizárólag az eladhatóság lebegett a szeme előtt. Ugyanakkor azonban, és ezt megint fontosnak tartom kiemelni, mindezt egy igényes köntösbe tette. Tehát profi újságírók, nagyon jó szövegezéssel, lehetőleg hitelességgel, ha pedig valami mégsem úgy volt, akkor majd a következő cikkben azt kiigazította, de itt arra helyezte a hangsúlyt, hogy minden azonnal a lehető leggyorsabban nála jelenjen meg, hát nem véletlenül kapkodták el az újságját, és hogyha ezt a fajta a profi hozzáállást, ezt a fajta maximalizmust, ezt oly módon gyakoroljuk, hogy ezt a fajta gátlástalanságot pedig elhagyjuk, akkor azt gondolom, hogy tényleg mintaadó az ő szerkesztői, kiadói tevékenysége, és hát ezért tekintjék őt példaképnek. Nem pedig, nyilván ő nem Lev Tolsztoj összegyűjtött műveit adta ki, nem ezzel lett népszerű, nem is Jókai Mórét, de még nem is Mark Twainét. Itt a módszertan az, ami miatt dicséretes az ő tevékenysége.
Oké. Okay. Jó, Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon klassz, köszönjük szépen.
Szerintem egy roppant izgalmas személyiségről beszélünk. És egyébként pedig az, hogy mennyire pragmatikus volt, szerintem semmi nem mutatja jobban, mint hogy tényleg harcol az északi oldalon, majd feleségül veszi a déli elnök unokahúgát. Igen. Mert persze a szerelem mindent együtt állítól, ugye?
Igen, igen, ékes példája ez is. Csaba, még egyszer köszi, szép napot!
Szép napot, szia, szia!
Én köszönöm a figyelmet, szervusztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 145 évvel ezelőtt született Pulitzer Józsefről.